társadalmi megfogadása. És így bevezetőként egy néhány szót szólnék arról, hogy hogyan kapcsolódik ez a beszélgetés a Mindentudás Egyetem előadásaihoz. Talán vannak önök között sokan, akik hallották Borsos Antal előadását, és remélem, hogy sokan fogják ma hallani Bánzsóki előadását. És látszólag ez a két előadás legalábbis a címe szerint ugyanazzal foglalkozik, ugye valahogy a nemek kérdésével. De az is nyilván mindenki számára világos, hogy mégsem ugyanazzal foglalkoznak, illetve valaminek a két nagyon különböző aspektusával. Talán aki látta Borsos professzor úrnak, vagy hát olvasta az előadását, az emlékszik, hogy ő is beszélt arról, hogy a nemi identitásnak nagyon sokféle aspektusa van, nagyon sok felől lehet ezt definiálni, természetesen vannak ennek biológiai, orvosi vonatkozásai, genetikai, hormonális meghatározottsága, de mondta ő is, hogy ugyanilyen fontos az, hogy ennek vannak lélektani, társadalmi, kulturális aspektusai is. Bánzsófia mai előadása ezekkel az utóbbiakkal, elsősorban a kulturális, művészeti szemponttal fog foglalkozni a nemekkel kapcsolatban. És ugye ebből már ebből a két előadásból is jól látszik, hogy itt van valami nagyon alapvető különbség a nemeknek a biológiai meghatározottsága és a társadalmi kulturális meghatározottsága között. Amiről mi most beszélni fogunk, az ennek az utóbbinak a kutatása, ez az, amit úgy neveznek angolul, hogy gender studies, tehát annak a kérdésnek a vizsgálata, hogy ilyen nagyon leegyszerűsítően megfogalmazzam, hogy a kultúra, a társadalom miféle elképzeléseket alkot a különbségekkel kapcsolatban, és ezek az elképzelések, ezek milyen összefüggésben vannak a különböző intézményekkel, amelyek meghatározzák az életünket, fenntartják a kultúrát, milyen összefüggésben vannak ezek az elképzelések a boldogulási esélyeinkkel, milyen szerepeket kínál fel a társadalom a nők és a férfiak számára a különböző kultúrákban és a különböző korszakokban. Talán az is világos ebből, hogy ez az úgynevezett gender studies, vagy a társadalmi nemek kutatása, ahogy ezt magyarítani szokták, ez nem egyetlen disziplina, ez nem egy tudományág, és nem egyfajta módszertant jelent, hanem sokkal inkább egy szemléletmódot, vagy ha úgy tetszik, egy tematikus csoportot a társadalomtudományokon és a humántudományokon belül, egy olyan megközelítésmódot, ami az elmúlt évtizedekben a nyugati világban nagyon intenzíven jelen van a társadalomtudományi kutatásokban, nagyon erős intézményes háttérrel működik, Magyarországon pedig talán majd erről is fogunk szót ejteni, kevésbé van benne a köztudatban, kevésbé erős intézményes háttérrel rendelkezik, de a 90-es évek óta viszonylag láthatóan jelen van a magyar társadalomtudományos és humántudományos kutatásokban is. És az, hogy ez milyen sokféle kutatásban játszhat szerepet ez a kérdésfeltevés, azt hiszem, hogy már csak az is szemlélteti majd remélhetőleg, hogy az itt jelenlévő a vendégek meglehetősen különböző háttérrel, különböző érdeklődéssel rendelkeznek, mégis az köti össze őket, és nyilván azért ülnek itt ma a délután, mert valamilyen ponton a kutatásaikban összetalálkoztak ezzel a bizonyos társadalmi nemi kutatással, vagy kérdésfeltevéssel, és ez valamilyen módon befolyásolta a kutatásaikat, tanulmányaikat, irományaikat. Úgyhogy most bemutatnám végre a vendégeinket, az asztal túloldaláról kezdem. Laffert Önemese tudománytörténész, Adas Miklós szociológus, Nemény Mária szociológus, szociálpszichológus és Hernádi Miklós szociológus író. És az első kérdésem az értelemszerűen az is lenne tőletek, hogy találkoztatok ti össze a karriereteknek, a tanulmányaitoknak, melyik pontján, milyen időszakban, milyen kérdések felől találkoztatok a gender studies-zal, és ez milyen újfajta kérdésfeltevéseket jelentett a ti kutatásaitokban. Ki szeretné elkezdeni? Én Zúri csak? Akkor kezdhetünk megint onnan?
Amikor először elkezdtem ezzel a témával foglalkozni, akkor még az angol tanszéken voltam diák, és a hisztérikus nőnek a figuráját kezdtem vizsgálni irodalmi munkákon belül. Ez később több éves munka során áttolódott egy pszichiátria történeti vizsgálódásba. Tulajdonképpen a doktori munkámnak a témája már a magyar pszichiátria intézményesülésének, kiépülésének a története volt, és hát most próbálok tágabb tudománytörténeti kérdésekre is odafigyelni, és ezek ilyen területeken is vizsgálódni. Most érdekes, hogy az én kutatási területemen a biológiai nemiség és a társadalmi nemiség nagyon releváns módon kapcsolódik össze, hiszen pontosan a tudományos megközelítés az, amit hát rendszerint objektívnek tartunk, és tulajdonképpen a biológiai nemiséget is elsősorban a tudományos munka során definiáljuk. Tehát a biológiáról, a biológiai különbözőségről alkotott képünk is valahol a tudománynak a terméke. És hát az én kutatási területem és a kutatási célom is nagyjából az bebizonyítani, hogy a tudományos munka az legalább annyira társadalmilag és kulturálisan beágyazott, mint majdnem minden másféle vizsgálódás. Tehát tulajdonképpen nehéz egy ponton túl elhatárolni azt, hogy a biológiai nemiség és a társadalmi nemiség az milyen viszonyban, milyen kapcsolatban van egymással. De azt hiszem, erről még később talán tudunk beszélni, úgyhogy röviden bemutatkozásként ennyit szerettem volna mondani.
Ez olyan kérdés, amiről nagyon szívesen beszélnék órákon keresztül, de hát tekintettel kell lennem a többiekre is, mert nagyon bonyolult az, hogy hogy alakul ki valakinek az érdeklődése, és miért pont azt választja kutatási témaként, amivel foglalkozik. Hát nekem ez így a 90-es évek első felére datálódik, tulajdonképpen 92-93-ra, amikor én lapszerkesztőként, a Replika című folyóirat szerkesztőjeként egyre inkább szembesülni voltam kénytelen azzal, hogy ez egy rendkívül izgalmas kérdésföltevés, tudomány elméletileg is, és episztemológiailag is. És 94-ben szerkesztettem egy kötetet, amiben éppen a mellettem ülő Neményi Mária is írt egy nagyon jó kis tanulmányt Férfiuralom címmel, amelyben megpróbáltam összegyűjteni részben amerikai feministák szövegeit, részben pedig hazai szerzők ezzel kapcsolatos munkáit. És aztán ez egyre inkább az egyéb érdeklődésemre is hatást gyakorolt, hiszen én a kultúrával és a kultúraként értelmezett sporttal már ekkor előszeretettel foglalkoztam, és rájöttem arra, hogy nem csupán a nő tekinthető nemnek, hanem a férfi is meghatározott, történetileg kulturálisan beállított viselkedés formákkal bír. És amikor például a futball szurkoló férfiasságát próbálom valamilyen módon értelmezni, vagy értelmeznem kell azokat a jelentéstartalmakat, amelyek a sport viszonylatában jelennek meg, akkor igenis nagy jelentősége lehet a nemekkel, a nemileg meghatározott viselkedés formákkal kapcsolatos tényezőknek. Harmadrészt pedig megemlíthetem, hogy nyilvánvaló, amikor az ember a tudományt műveli, akkor nem függetleníthet, legalábbis a motivációi kapcsán, nem függetleníthet a magán életétől, a saját személyiségétől, a saját identitásától is. Hát számomra azért volt revelatív értékű és revelatív jelentőségű a társadalmi nemekkel kapcsolatos kutatások megismerése, hiszen saját reflektálatlan férfi beállítódásaim, korábbi életutam ilyen-olyan eseményeinek interpretációjában is sokat segített.
Én azt hiszem, hogyha a saját életemben ezt a kérdéskört elhelyezném, akkor két időszakhoz kötném. Az egyik, amikor még nem tudtam, hogy ez a fogalom létezik, hogy gender, a másik pedig, amikor megtanultam. Tehát én a 70-es években a Magyar Televízióban dolgoztam, és ott szerkesztője voltam egy sorozatnak, aminek az volt a címe, hogy Társadalmi előítéletek. És ebben egy adást szenteltünk a nőkkel szembeni előítéletek kérdésének. Nyilván ez, hogy egy másik a romákkal, akkor cigányoknak mondtuk, cigányokkal szembeni előítéletekről szól, de a fiatalokkal, illetve a különböző társadalmi osztályok egymás közötti előítéleteit is tárgyaltuk ebben a sorozatban. És ez pedig, hogyha akkor talán kevésbé tudatosan, de most utólag tudom, hogy milyen nagy mértékben összefüggött azzal a korszakkal, vagyis a 68-as és az azt követő időszakkal, és azokkal a különböző felszabadítási mozgalmakkal, amiket részben külföldi utazásaim, részben meg az olvasmányaim alapján megismertem. És ezzel mindjárt azt hiszem, hogy egy kicsit egy új szállat is be tudnék ebbe a beszélgetésbe hozni, hogy amikor feminizmusról, vagy genderről, vagy a nemek konstruáltságáról beszélünk, akkor ezek ugyan elméletek és nagyon erős tudománytörténeti érdekességei is vannak, de ugyanakkor mozgalmi kérdés is. Tehát van ennek egy olyan mozgalmi háttere, mozgalmi vetülete, ami engem szintén nagyon érdekelt és vonzott, és tulajdonképpen ilyen módon kezdtem először foglalkozni a nemek kérdésével. Másodszor pedig talán tényleg én is a 90-es évek fordulója után, amikor már családszociológusként dolgoztam, és az én általam ismert és tárgyalt kérdéseket hirtelen, főleg nyugati kezdeményezésre új kérdésekkel, új színben, új fénytörésen keresztül kezdtem látni, ugyanis köztudott, hogy a szocializmus, államszocialista időszakban a nők helyzete mindenféle okok miatt, amiről talán fogunk beszélni, speciális volt, és a nyugati feministák, vagy egyáltalán nemek iránt érdeklődők tulajdonképpen irigykedve szemlélték a szocialista országokban megtalálható teljes foglalkoztatottságot, a nők iskoláztatási esélyeit, egy csomó ilyen mobilitási szempontot, és amikor a rendszerváltozás után hirtelen drasztikus visszaesés történt egy sor területen, amelyeket ők nagyon fontosnak tartottak, tehát a foglalkoztatás, a gyermekintézményekhez való hozzáférés, a politikai képviselet, a közéletbe való részvétel, stb., akkor állandóan föltették ezt a kérdést, hogy mi történt Magyarországon a nőkkel, hogyan reagálnak erre, és akkor kezdtem tudatosan foglalkozni ezzel, hogy vajon egyáltalán reagálnak-e, fölfogják-e, van-e nőmozgalom, ha nincs, akkor miért nincs, és ez volt az a tanulmány, amit egyébként a Férfi Uralom című kötetbe írtam, az volt a címe, hogy miért nincs Magyarországon nőmozgalom. Hát ennyi most.
Azóta már klasszikussá vált.
A kérdés tudományos részére azt mondanám, hogy előre haladott korom miatt talán mindenki másnál előbb találkoztam ezzel a fogalommal. Ez a 70-es évek derekán történt. Később aztán a Berger-Lukman féle könyv és más saját mindennapi élettel kapcsolatos dolgozataimban ezt én megpróbáltam föl is bontani. Megjegyzem egyébként, hogy amikor fölkerestem Irving Goffman-t Philadelphiában, és éppen erről beszélgettünk, hogy minden társadalmilag konstruálunk, és voltak, és semmi nem létezik a maga pőre egzisztenciájában, mert most mi erről beszélünk. Nem biztos, hogy a közönség fölfogta ezt, mert egy kicsit elbeszéltünk a valóság fölött. És akkor azt mondtam, most menjünk le ebédelni. És bementünk egy büfébe, és azt mondta, hogy igaz, hogy ezt a büfét társadalmilag konstruáljuk, de azért azt ismerjük el, hogy ez a büfé amúgy is létezik. Társadalmi konstruálás nélkül is létezik. Ez nagyon érdekes dolog, nem biztos, hogy ma este használni tudjuk Goffmannak, aki már azóta meghalt, ezt a anekdotikus mondását, de annyit szeretnék még ehhez hozzátenni, hogy a nemek társadalmi konstruáltsága, megalkotottsága, fölépítettsége, az tagadhatatlan tény. Minden egyéb a társadalomban társadalmilag van fölépítve, az üvegező szakmától kezdve a sportújságírásig, ez magától értetődik. Az, ahogyan mi egymásról gondolkodunk, az egy társadalmi térben történik, és nem történhet máshol. De itt azt hiszem, hogy az én tudományos karrieremben fordulópontot jelentett az, hogy ezeket a nemi szerepeket, amelyeket társadalmilag konstruálunk, ezeket nem szabad valamilyen skatuljába belelökni. Mert ugye a mindennapi észjárásnak a szokása az, hogy valamit egyszer mindenkor elintéz, csinál belőle egy sztereotípiát, egy közhelyet, egy előítéletet, és utána úgy érzi, hogy a dolog el van intézve. Tessék megkapasztalni, a tudományban is előszokott ezt fordulni. Tehát amikor én azt hallom, hogy a női szerepe az társadalmilag van konstruálva, teljesen így van. De hogyha ezt elfogadjuk, utána még azért ne mondjunk le arról, hogy ezt a szerepet, amelyet társadalmilag konstruálunk, bontsuk föl. Nézzük meg, hogy a női szerepnek melyik része milyen módon konstruáltatik, a másik része milyen módon, mit jelent az egyik, mit jelent a másik, mit jelent az egyik a férfi szerephöz képest, mi ezeknek az interakciója, és így tovább. Tehát úgy érzem, hogy amikor a társadalmi konstruálás elmélet hívei, és ebben elég nagy üzlet is volt, hadd említsem meg, tartózkodnak ettől a fölbontástól, elemeire bontástól és az egymásra való vonatkoztatástól, akkor tulajdonképpen megszűnnek tudósok lenni. Köszönöm.
Nem igazán mondtad persze azt, hogy neked pontosan milyen kutatásaidban játszott a szerepet. Látom, hogy itt van a könyv, de nem akarom én ezt erőltetni. Viszont akkor megragadom ezt, amit utoljára mondtál, és ami azt gondolom, egy fontos dolog, ugye az, hogy lehet persze, hogy félreértettek, de ugye, hogy ezeket állandóan mozgó kategóriákként kell kezelni, vagy ajánlatos kezelni, az, hogy mit nevezünk nőjesek, nevezünk férfiasnak, ezt állandóan elemzés tárgyává kell tenni, és nem pedig lezárni, hogy azt mondjuk, hogy sikerült ezt definiálnunk, kritikával illetnünk, és megelégedhetünk. Aminek egy másik aspektusa talán az, amire részben talán utaltam, hogy ugye ezeket történetileg is változó fogalmaként, illetve kultúránként változó kategóriákként gondoljuk el, hogy mit jelent az, hogy nőies, és mit jelent az, hogy férfias. És ilyen szempontból gondolom, hogy mind a történeti jellegű kutatások, mind pedig az olyan kutatások, és most a Marinak a romákkal kapcsolatos kutatásaira gondolom, nagyon fontosak és nagyon tanulságosak lehetnek, amik megmutatják azt, hogy egy másik korszakban, vagy egy másik kultúrában korán sem olyan evidensek ezek a kategóriák, mint ahogy azt én vagy a populáris elképzelés gondolja. Jut ilyesmire eszetekre példa, ahol ez tanulságos volt valaminek a történetét megvizsgálni, vagy akár férfi szereppel, akár női szereppel kapcsolatban?
Utaltál a roma kutatásaimra, én azonban nem itt látom tehát az én érdeklődésem a roma nők és a romák termékenységével kapcsolatos nézetek irányában nem azon a vonalon ment el, hogy másmilyen esetleg a roma nő szerepfelfogása vagy más jelent. Tehát számomra inkább a kiinduló pont az volt, hogy a kisebbségi lét, vagy a mint egy ilyen elnyomott vagy alárendelt lét, és a nőként lenni, mint egy alárendelt, a társadalmi hierarchiában egy alárendeltebb szerepet vagy helyzetet betöltő nagy csoport léte, hasonlóságokat mutat. Tehát engem a kisebbségi, tehát valójában a nőkérdés is kisebbségi kérdésként néztem, és a roma nő, mint egy ilyen kettős elnyomás áldozata, amelyik egyrészt nőként, másrészt pedig a magyar társadalomban ugye nagymértékben előítéletes, sújtott, diszkriminált népcsoport tagja. Ráadásul éppen egy olyan területen próbáltam a vizsgálatomat folytatni, ami nagyon szorosan összefügg a romák megbélyegzésével, vagy leértékelésével, és az éppen a termékenységgel kapcsolatos viselkedésrendszer. És ezt néztem, hogy egy ilyen intézményrendszerben, mint amilyen a magyar egészségügy, vajon a roma nőkkel milyen kapcsolatok történnek, vagy mik történnek. Tehát őszintén én nem értek ahhoz, és nem is vagyok kultúrakutató, nem tudnám azt elmondani, hogy milyen a roma nő. Inkább az érdekel, hogy milyen a többségi társadalom, a többségi hierarchiával presztízsel rendelkező férfi társadalom viszonya a roma nőhöz az adott élethelyzetben.
Hát rengeteg példát hozhatunk, csak hogy itt dobáljam föl a labdákat az asztalán ülő kollégáknak. Hát önmagában annak a fölismerése, hogy a férfi is lehet elnyomott kisebbség és hátrányos helyzetben lévő csoport, bizonyos értelemben a nőmozgalom javára írható, tehát hogy elindult a férfi mozgalom, és az elvált apák elkezdtek szervezkedni azon bírósági gyakorlattal, nem értvén egyet, amely magától értetődnek tekinti azt, hogy a gyerekekkel az anyának kell lenni, vagy a meleg mozgalom, amely szintén a melegekkel szembeni diszkriminációt állította előtérbe, megint a nemi szerepek társadalmi konstrukciójának sokféleségét támasztja alá, vagy hogy most emesének adjam a labdát. Éppen ő írt előszót ahhoz a Thomas Lapleur könyvhöz, amelyikből nagyon érdekesen olvashatjuk azt ki, hogy önmagában a biológiai nem meghatározásai is lényegében társadalmi nem függőek, a társadalmi kontextustól, a társadalmi körülmények által definiáltak. Tehát korán sem magától értetődő, hogy azt gondolták 100 évvel, 200 évvel vagy 500 évvel ezelőtt a nemekről, szigorúan tudományos anatómiai értelemben, mint amit mi magától értetődőnek tekintünk. De utalhatnék arra is, hogy a férfiasság, hogyha hosszú távon vizsgáljuk a legitim módon definiált, elvárt és a társadalmi közegben elfogadott férfiasság, az igen komoly átalakulásokon ment végbe a modernitás korszakában is, tehát a mi európai nyugati civilizációnkban, mint ahogy hozhatnánk ezer olyan antropológiai példát is, ami arra utal, hogy a különböző úgymond vad vagy primitív társadalmakban tökéletesen megcserélődnek a nemek között az elvárt férfi és női szerepek. Tehát itt a variabilitás, a nemi szerepek pluralitása lényegében végtelen, és ebből a szempontból teljesen legitim és jogos, hogy a legkülönbözőbb tudományterületeken elkezdünk ezzel foglalkozni.
Itt fölmerült itt a kérdés, hogy a nemi szerepeknek a társadalmi megkonstruáltságán túl van-e valami létező, valami eszenciálisan meglévő valami. És hát természetesen, hogy van. Tehát természetesen, hogy például a reprodukcióhoz szükséges egy nő és egy férfi, és egy férfi egyelőre még nem tud kihordani egy nőt. Tehát bizonyos szinten és egy bizonyos fokig természetesen vannak olyan körülmények, amelyek adottak biológiailag is. De az már, hogy ezt a tudománytörténeten belül, a tudománytörténetében hogyan definiálták, értelmezték, az már nagyon is társadalmilag konstruált. Tehát, hogy itt jön be a társadalmi konstruáltságnak a szerepe. Egy jó példán ez bebizonyítható. Tulajdonképpen a 18. század közepéig azt tartották, hogy a nők nagyon is szenvedélyesek, és hogy a reprodukcióhoz a női gyönyör az szükséges. Tehát úgy gondolták, hogy ahogyan a férfi is gyönyört él át a nőnek is a foganás, gyermek foganásának a pillanatában gyönyört kell átélnie, különben nem jön létre az új egyed. Ez a 18. század végén megváltozik, és a 19. században elfogadott tudományos tény, és ezt rengeteg orvosi és egyéb tudományos munka alátámasztja, hogy a nők tulajdonképpen szenvedélytelenek. Tehát egyrészt a női gyönyör nem szükséges a reprodukcióhoz, másrészt a nő alapvetően szenvedélytelen lény. Ez ugye a 20. század végére, közepére végére már alapvetően újra megváltozik, és a női gyönyört azt nem tagadják a különböző tudományos munkák. Tehát itt szerintem az a kérdés, hogy a társadalmi kontextus, a nők, férfiak szerepéről kialakított elképzelések hogyan hatják át pontosan a tudományos munkát, amely tudományos munka elméletileg nagyon is objektív képet ad ugye már a nemi különbözőségről, a biológiai különbözőségről. Tehát én azt gondolom, hogy ezért a társadalmilag megkonstruált tudás, az a tudományban is nagyon is jelen van. Tehát tulajdonképpen nincsen olyan tudás, amit nem társadalmi módon, társadalmi közösségben, akár csak a tudósok kis közösségében hozunk létre. És innentől kezdve kérdőjelezhető meg, hogy hol van a határa a biológiai, és tehát a biológiai nemiség és annak a társadalmi konstrukciója vagy társadalmi értelmezése között.
Én azzal csak egy pillanatban a Lapleur könyvre visszatérlek, hogy nagyon érdekes, hogy ilyen anatómiai ábrákon keresztül mutatja be, hosszú évszázadokon keresztül készített ábrákon azt, hogy az ugyanazt, tehát a férfi nemi szervet, illetve a női nemi szervet egy bizonyos korszakban egyformának látják, tehát ugyanannak a megfordításaként, a másik korszakban pedig már teljesen különbözőként ábrázolják. Nyilván ugye nem maguk a testek változtak meg ilyen módon, hanem amit az orvos, az anatómus, a rajzhallgató lát, azt befolyásolja az, amilyen előzetes elképzelései vannak arról, hogy mi a különbség férfi és nő között. Ez egy nagyon tanulságos könyv.
Igen, itt ehhez, ja, elnézést, nem akarom elvenni a szót, nem kérdezik.
Egy kicsit ahhoz, amit Eva sem mondott, hogy amikor történetileg nézzük ezt a dolgot, akkor nyilvánvalóan nem vagyunk abban a helyzetben, hogy közbelépjünk, és azt mondjuk, hogy te rosszul csinálod, te rosszul gondolod, gondoljad másképpen. Ez a nagy különbség a történeti vizsgálódás és a jelenkori helyzet ismertetések között. A mai iparkodásra ennek a tudománynak azonban nem mentesül attól, hogy rendkívül instrumentális célra orientált, tehát valamit el akar érni. Ne kerülgessük. Itt a nemi szerepeknek a társadalmi rekonstruálása az kódolva azt jelenti, hogy egy férfi uralomból kiindulva látjuk, érzékeljük, ábrázoljuk, értelmezzük a nőt és a férfit is. És hogyha ezt mi felfedezzük mondjuk Shakespeare drámáiban, és ebből már nagyon sok disszertációt írtak, vagy felfedezzük, nem tudom, Racine-nál, vagy máshol, akkor nyilvánvalóan, hát sajnálatos dolog, hogy ilyen férfi uralom volt ezekben a régi időkben, de hát nem tudunk mit tenni. Ha azonban a mai reklámokat vizsgáljuk, vagy én nem tudom, a mai soap opera sorozatokat, és ott mutatjuk ki, hogy felháborító, hogy férfi uralomból kiindulva szerepeltetik a nőket, esetleg mint szexuális objektumokat, vagy kévágyó, nem tudom én, kapcsi teremtéseket. Minden alkalommal ki tudjuk mutatni, hogy ez a férfi uralomból következik, és tegyünk már valamit ez ellen. Ezt nem feltétlenül a tudósok, és különösen nem a jelenlévő tudósok, engem is beleértve természetesen mondják, hanem hát azok, akik instrumentális módon továbbfejlesztik, vagy alkalmazni próbálják ezeket a tudományos felfedezéseket. Itt azonban hibák csúsznak a dologba, és nekem szent meggyőződésem, hogy már maga a férfi uralom koncepció is teljesen hibás, különösen felbontatlanul hibás, mert hiszen ne kerülgessük, itt arról van szó, hogy a nők azok kiszolgáltatottak, üldözöttek, elnyomottak, így konstruálja őket egy férfi uralomra épülő társadalom. Na most, és azonnal abba hagyom, ezért kezdtem én pedzegetni, amikor először megszólaltam, hogy föl kell bontani ezeket a dolgokat. A nő valóban elnyomott, üldözött az élet X helyzetében, és Y férfival szemben. Egyáltalán nem elnyomott és nem üldözött az életnek ezer más helyzetében, úgyhogy iszonyú nehéz, hiába hisszük azt, hogy van egy mindent megoldó kategóriánk a nemi szerepek társadalmi konstruálása, egyszer s mindenkorra szóló receptet ez nem ad ahhoz a rengeteg társadalmi helyzethez, amelyekben ezek a nemi szerepek egyáltalán megnyilvánulnak. Tehát halott voltukban esetleg analizálhatók és hermeneutikailag elhelyezhetők ezek a szerepek, de amikor elkezdődik az élet, és amikor viszonyba lép egymással a két nem, azt hiszem, hogy nem vagyunk a csodaszer birtokában.
Annyit mondanék, nyilván most kezdődhetne a vita, csak lassan be kell fejeznünk. Tehát most itt lassan kipuhatoloztuk, hogy miről fogunk majd beszélni. Tehát, hogy kipuhatoltuk, hát ez evidencia, amit mondasz, hát természetesen ezt bontani próbáljuk, valamennyien bontani próbáljuk számos tekintetben, de úgy gondolom, hogyha megnézzük azt, hogy az élet különböző dimenzióiban melyek a jellegzetesen férfi uralmú viszonylatok, és melyek a jellegzetesen úgymond nő uralmú viszonylatok, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy a mi nyugati civilizációnkban még ma is erőteljesen egy férfi uralmú társadalomban élünk. Az a feladatunk, hogy vizsgáljuk ezeket, és valóban, hogy valamilyen módon a vizsgálatunk eredményeképpen igyekezzünk megváltoztatni azokat a körülményeket, amelyek aránytalanul a férfiaknak kedvező módon alakítják a társadalmi létünket. És még annyit hadd mondjak el, hogy én úgy értelmezem, hogy a társadalmi nemekkel kapcsolatos kutatások azok nagyon jól illeszkednek abba az úgymond posztmodern fordulatba, amely itt a 60-as évek kezdetén jelent meg a nemzetközi tudományosságban. Arra gondolok nagyon röviden, hogy innentől kezdve jöttek létre azok a sztádik, amelyek valamilyen elnyomott csoport nézőpontjából próbálnak a társadalomra reflektálni és ismereteket fölhalmozni, mégpedig egyértelműen azzal a céllal, bevallott céllal, hogy változtassanak is a tudományos rekonstrukció következtében azokon a viszonyokon, amelyet nem tartanak bizonyos értelemben elfogadhatónak.
Én is csatlakoznék ehhez. A Hernádi Miklós egy kicsit ugye vitát provokálni szándékozott, és ezért mondta el, mert sejtette, hogy nem értenénk egyet, de én azzal tökéletesen egyetértek, hogy itten a tudományos illetve nem értek egyet. Tehát azt szerintem megint visszatérnek az a gondolathoz, amit egyszer már felvetettem, hogy ennek, ezeknek a mondjuk a feminista vagy más elnyomott kisebbségek érdekében és az ő velük való vagy az ő helyzetükbe helyzetükhez empátiával közelítően és belülről megérteni kívánó tudományos kutatásokban és megközelítésekben mindig van egy mozgalmi mozdulat. Szerintem ezek ilyen emancipatórikus céllal. Tehát maga a kérdésfeltevés olyan, hogy a világot, az adott társadalmi rendet, a hierarchikus szisztémát nem csak interpretálni kell, hanem meg is kell, és meg is meg lehet, és meg is kell változtatni. Tehát én nem választanám el ezekben a tudományokban, és én nem is érzem magam ilyen értelemben szaktudósnak ezen a területen, hanem úgy gondolom, hogy valóban összefüggés van a mozgalmi és a tudományos megközelítések között. Most az, hogy az interpersonális viszonyokban nem feltétlenül a nők a kiszolgáltatottak, mert végül is azért a te kutatásod elsősorban arról szólnak, hogy mi történik a családokban, a házasságokban, a válásnál, a gyerek elhelyezésnél. Ez egy egészen más kérdés. Akkor, amikor szociológusként, vagy feminista történészként, vagy nem tudom, antropológusként azt nézzük, hogy milyenek ezek az elnyomás szerkezetek, hogy milyen politikai, vagy milyen társadalmi következményei vannak ennek a szisztémának, ami kialakult, tudom én, évezredek óta, és amit a Bourdieu kifejezésével férfi uralomnak nevezünk, vagy lehet, hogy a kifejezés még régebbi, mindegy. De
nevezhetünk Bourdieu.
Igen. Az most más kérdés attól a interpersonális, tehát a személyközi viszonyokban meglévő hatalmi helyzetek, azok nyilvánvalóan változók, persze azok sem függetlenek attól a társadalmi kontextustól, amiben létrejönnek, mert nyilvánvalóan családszociológusként is, hogyha mondjuk a 70-es években vizsgálódunk, vagy most vizsgálódunk, akkor egész másfajta szerepfelfogásokat, párkapcsolatokat, viszonyokat találunk. Tehát még ezek sem függetleníthetők ilyen módon, még ezekre is elmondhatnak, hogy konstruáltak, miközben valóban a szubjektum, a férfi és nő szocializációja, azok lassabban változó belsőbb, mélyebb, vagy tudom én, tartósabb dolgok, mint azok a külső társadalmi körülmények, amikben ezek megnyilvánulnak.
Egy nagyon rövid kérdés. Miklós, te azt mondod, ezek szerint most provokállak, hogy mi nem egy férfi uralmú, hanem egy nő uralmú világban élünk?
Hát először is a férfi uralom koncepció az már történetiségében is rengeteg sebből vérzik. Ennek az ismertetésében nem akarok belemenni. Ha jelen idejűen nézzük meg a dolgot...
Elfogadva az evidenciának tekintve, amit mondtál, hogy nyilván a részleteket kell vizsgálni, tehát itt nem egy homogenizáló kategóriát akarok én rákényszeríteni.
Na most... Nézd, hát a fölbontás már ott is nagyon fontos, hogy meg kell nézni a biológikumot is. Hát itt általában a férfias agresszivitás, hódító ösztön, leigázó ösztön, ugye ez szokott fölmerülni. És ezt szokták fölhozni, hogy ez a férfi uralomnak az alapja, ezzel szemben a nő, ugye társadalmilag konstruálva, de talán biológiailag is, egy magát alávetni kész, inkább az élet melegségét, meg nem tudom én miért, reprodukciójára fókuszált lény. Most lehet, hogy ezt társadalmilag konstruáljuk, de hát ilyenek. Úgy, amúgy messze a távolban is ilyenek, függetlenül a szociológusoktól. Nagy többségükben, nem azt mondom, hogy mindegyik, ilyenek azért, mert megkapják a tesztoszterondózist, nem tudom én, a kisfiúknak 2 éves korukban. Na most meg lehet próbálni, és jelenleg ez egy grandiózus nagy társadalmi kísérlet, hogy a fiúkból lányokat neveljünk, már az óvodától kezdve, és meg lehet próbálni, hogy a lányokból meg harcias és a jogaikért sikraszálló férfiakat neveljünk. Ez a nagy társadalmi kísérlet az Egyesült Államokban már nagyon előre haladott. Hillary Clinton figuráján például nagyon tanulmányozható. De nem tudom, hogy előbbre jutunk-e, mert ezzel csupán fölcseréljük a problémát. Ugye más személyekbe tesszük az egyik viselkedésformát, és más személyekbe a másikat. Nem tudom, hogy jó. És közben mindenki cefetül érzi magát. Férfi is, meg nő.
De most teljesen más mondtál, mint az előbb, mert most azt mondtad végül is, hogy biológiai alapon, kvázi hormonális alapon egy férfiuralmú világban élünk, és ezen nem is lehet változtatni.
Nem, én nem azt mondtam, hogy férfiuralmú, hanem azt mondtam, hogy a férfiaknak agresszív ösztöveik vannak. Most itt, hogyha megengedi még a moderátor, itt egy kicsit azért elaborálnám a dolgot. Tehát ezt, hogy valaki agresszív, ezt én nem tartom a világ legrosszabb dolgának, abstrakt. Tehát tulajdonképpen a fauszti embertípus, amely Európát, meg nem tudom én, Kanadát, más kérdés, hogy a posztmodernizmusban ezek gyűlöletes földrészek, és kizárólag Afrika és Ázsia jöhet szóba, mindegy. Tehát a fauszti embertípus az agresszióra, aktivitásra és még sok minden épül. De ettől függetlenül van egy olyan interpretációja is az agresszivitásnak, hogy ez társadalmilag konstruáltuk bele a férfiba, és ő is szenved tőle.
Nem egy biológiai kategória.
Nem. De olyan fölfogás is van, és ezt Miklós nagyon jó is.
Ez különböző kérdésre jöttem. Ugye az egyik kérdés az továbbra is, fogunk a végén hagyni időt, jó a közönség kérdésekre, de most szerintem még egy picit tartsuk magunkra a szót, hogyha megengedik. Tehát ugye az egyik kérdés az, hogy teszünk-e ott engedményt, hogy azt mondjuk, hogy hát tulajdonképpen ezért mégiscsak a természetben van így, vagy pedig úgy gondoljuk, amire elsősorban Emese utalt, amivel én is egyetértek, és talán a többiek is, hogy ahogy a biológiáról beszélünk, bár az is mindig interpretált, az is ugye nem tudunk visszamenni valami tiszta természethez attól kezdve, hogy gondolkozunk a dolgokról. Ez a dolog egyik oldala. A másik oldala az, hogy amit úgy nevezünk, hogy férfi uralom, tehát a szerepeknek az a leosztása, az vajon nem jelente sokszor ugyanilyen kényelmetlenséget a társadalom férfi egyedeinek? Ez 2 külön kérdés, azt gondolom.
Én csak annyit tennék hozzá, hogy ha abban egyetértünk, hogy tulajdonképpen több évezreden keresztül, 2,5 évezreden keresztül a tudományt férfiak művelték, és ez tulajdonképpen a 20. század elejéig így volt, akkor tulajdonképpen nehéz elválasztani azt, hogy mi az, ami egy bizonyos szemszögből, egy bizonyos látásmódnak a terméke, méghozzá sok-sok-sok évszázados terméke, és azt nehéz megmondani, hogy ez ennek a látásmódnak a terméke, vagy tényleg tényleg a tesztoszteronnak az eredménye. Hiszen a tesztoszteront ugyanúgy ezek a férfi tudósok mutatták ki, ők értelmezték, stb. Tehát én azért nem alapoznék ennyire a biológikumra akkor, amikor ilyen horderejű kijelentéseket teszek. Tehát nehéz eldönteni azt, hogy hol van a biológiának és a társadalmi értelmezésnek a határa. És azt sem derült ki egészen tisztán, hogy most tulajdonképpen van-e baj ezzel a férfi, tehát mivel ha létezik ez a férfi uralom, hogy ez akkor tényleg biológiailag determinált, hogy van ezzel valami gond, az is felmerült valóban, hogy ez esetleg a férfinak is kényelmetlen, az ő pszichés jólétét is veszélyeztet, és hát ő, tehát így ez szerintem ennél komplexebb dolog.
Esküszöm, hogy fogok szót adni, jó, de még egy picit.
A amiben a férfi meg a nő létezik, a család. Azért, hogy mégiscsak számít, hogy hiába akarnak a nők férfiak lenni, a férfiak meg nők lenni.
Tehát a család
fontos funkciókat kell ellátni, az a célja, hogy a gyerek ezt ellesse. Erről kellene hallani néhány szót.
Jó,
aki kiragadva így semmit nem ér, mert egy építőkosztában megáll semmi, hanem amikor egy állat készül belőle.
Hát valami itt régóta piszkálni, ami korábban hozott el, és szerintem, hogyha talán áttételesen is, de tulajdonképpen ez a kibontakozó vitához kapcsolódik, remélem, hogy nem érzitek úgy, hogy ennek az élét próbálom elvenni, mert nem akarom elvenni az élét. Ugye azt felvetette a Miklós, Hadas Miklós az elején, hogy ugye ezek a kutatások, ezek vállalják azt, hogy valamifajta személyes érdekeltséget fejeznek ki, vagy személyes élményekkel, személyes tapasztalatokkal kapcsolatosan. Ami azért, ha meggondoljuk, egy láthatjuk problematikus dolognak is, ugye, hiszen a tudományos személytelenség ideálja, az még mindig nagyon erősen bennünk van, és még hogyha a társadalomtudomány, vagy a bölcsészettudomány ezzel kapcsolatban mindig egy kicsit óvatosabb volt is, azért mégiscsak azt gondolom, hogy a bevett hozzáállás, a bevett magatartás, az valamiféle önmagunk távol helyezése a kutatott témától. Itt pedig azt gondolom, hogy már csak a vitának a fűtöttsége, vagy a szenvedélyessége is arra van, hogy itt bizony vállaljuk azt, hogy ezekben a kérdésekben érintettek vagyunk. Nem gondoljátok-e azt, hogy ez állandóan alás és alá fogja ásni az ilyen típusú kutatásoknak a tudományosságát?
Attól függ, mit tekintünk tudományosságnak, mert ez, hogy mi levonjuk a következtetést abból, hogy mit elemzünk, nem jelenti azt, hogy nem önreflexív módon próbáljuk elvégezni. És éppen ez volt számomra, úgymond episztemológiailag is érdekes, hogy ha képes vagyok arra, hogy az én megismerő pozíciómat a megismert tárgyhoz való viszonyában próbáljam tanulmányozni, és ezt az én kutatásom részévé tegyem, akkor ez egy rendkívül ígéretes kutatási stratégia, amennyiben képes vagyok leszámolni úgymond azzal az illúzióval, hogy én kvázi megismerő isteni lényként képes lehetek úgymond az objektivitás megragadására, és képes lehetek mindent kiiktatni, ami a mérőműszer, ami a vizsgálat társadalmi meghatározottságából származik. És éppen ez az, ami a társadalmi nemekkel kapcsolatos kutatásnak egyik nagy hozama, egyáltalán a tudományos megismerés újradefiniálása érdekében.
Tehát annak úgy érted, hogy annak a felfedése, hogy nincsen olyan, hogy kívül helyezkedik.
Nincs szituáció független megismerő pozíció.
Most arra nézve, hogy a tudósok mind férfiak voltak, hát persze. De a nők nem az egyetlen áldozatok, hát Ariész beszél a gyermek fölfogásáról, ez középkorban portugál példát említ, azt hiszem, el se temették őket, csak a küszöb alá elásták őket, ha meghaltak, már pedig nagyon sűrű meghaltak. Tehát a gyermeknek egyáltalán az észrevétele, a gyermekkornak a fölfedezése, az nem jellemez minden kort. Ilyen alapon, hogyha a nőkről elfeledkezik a férfiak által művelt tudomány, vagy esetleg olyan skatujába rakja be őket, amely a mai nők számára sérelmes, nem tudom, hát nem lehet visszamenni és ott rendet csinálni. Én azt hiszem, hogy az emberiségnek a múltja az a maga borzalmaival, mert azt hiszem több volt benne borzalom, mint a szépség. Mégis kénytelenek vagyunk vállalni, ami a jelent illeti. Na most ebből egy sérelmi politikát csinálni, hogy a múlt tudósai mind férfiak voltak, és rettenetesen bántak a női kutatási személyekkel, bár azért szerintem elég jól is bántak velük időnként, hogyha Kleopátrára gondolunk, akinek a lába előtt hevert az egész világ, jó, tudom, de ez azt hiszem most, amikor sokkal több nő foglalkozik a nemi szerepekkel, mint férfi, legalább ötször annyi, hát akkor azt lehet mondani, hogy tanuljanak abból, amit a férfi elődeik elkövettek, és próbálják tényleg
De itt ez pont, amit mondasz, ez nem éppen ennek a személyes érdekeltségnek a félreértése? Tehát, hogy a kritikai pozíció és a sértettségnek az összekeverése? Hiszen azért az nem egyáltalán nem szükségszerű.
Beauvoir, amikor azt írja, hát ez egy alapvető szöveg, hogy hogy gondolhat a tündérvilágra egy fiatal lány, amikor a két combja között egy véres vattacsomót szorít. Ebben teljesen igaza van Beauvoirnak. Én is nagyon nehezen gondolnék a tündérmességre, ha ezt kellene tennem. De, hát itt van egy biológiai kényszerállapot, és ezt rávetíteni, ráhárítani, ráterhelni a másik nemre, ez nem teljesen korrekt.
Egyáltalán nem sére, bocsánat, csak egy
jó,
szót, hogy...
Mert,
igen, nem, én csak annyit szeretném, hogy ahogy én fogalmaztam, ez nem egy sérelmi politika, vagy nem egy sérelmi szemszögből, hanem én pont óva inteném a jelenlévő férfiakat is, és a hölgyeket is, hogy annyira a tudományra támaszkodjunk. Tehát, hogy a tesztoszteronra hárítsunk mindent, mert hát mégiscsak egy civilizált társadalomban élünk, ahol... Más, tehát egyszerűen azt gondolom egyébként, hogy a történelmi példák nem azért jók, hogy megpróbáljunk visszamenni és ott rendet teremteni, ez természetesen az időutazás az nem létezik, de hanem pontosan azért jók, hogy esetleg a saját életünket és a saját világunkat úgy rendezzük be, hogy elkerüljünk olyan helyzeteket vagy problémákat, ami sok embernek ma sérelmes lehet, de ez nem feltétlenül sérelmi politika. És még egy utolsó gondolat, hogy tulajdonképpen mert ez a fajta vita, amit kialakult, ez nagyon a feminizmus felé, vagy a női sérelmek, vagy ebbe az irányba terelje a dolgot. Itt a Marinak a munkája, a Miklósnak a munkája, meg az én munkám is azt mutatja, hogy messze túl halad ezen a női kérdésen a nemek kutatása, és ennek az egésznek a kérdés felvetése. Itt a kisebbségek, és általában az elnyomott csoportoknak a másként való megítélése az az, ami esetleg zavarhatja a mi érzékenységünket, és nem csak a nőkről van szó, hát természetesen a más csoportokról is. Röviden csak ennyi.
De én is az a sértett nő lehetek, aki azért kezdte foglalkozni ezzel a kérdéssel, mert mondjuk hátrányt szenvedtem az életem során, azért, mert nőnek születtem. Azt kell mondanom, hogy speciál velem ez nem történt meg, és pontosan ezért is kezdtem foglalkozni ezzel a kérdéssel, mert úgy tűnt nekem, hogy a 45 után születettek, azok a generációk, amelyek már az államszocializmus éveiben szocializálódtak, amelyek a szocialista iskolarendszerben iskolázottak, azok a generációk, akiktől tulajdonképpen mindenfajta identitás el volt véve, és tulajdonképpen nem csak társadalmi osztályok szerinti identitásuk, vagy esetleg etnikai, vagy vallási identitásuk volt elvéve, hanem tulajdonképpen a nemi identitásuk is bizonyos értelemben, mert nem volt szó erről, és ha már személyességről beszélünk, engem speciál az apám nevelt föl elvált apaként, és nem az anyám, és csak lánytestvérem volt, tehát nem volt össze, és lányiskolába jártam. Tehát tulajdonképpen sose kellett szembesülnöm azzal, hogy nőként hátrányt szenvedek bármitől is, mert egy lányosztályban ugyanúgy kialakulnak a vezető pozíciók, ugyanúgy van valamiből a legjobb, stb. Tehát tulajdonképpen ez egy magyarázat lehetne arra, hogy bennem semmi sértettség nem volt, mert soha nem kellett szembesülnöm azzal, hogy lányként vagy nőként valami hátrányér. Mégis megdöbbentett az, amikor a 80-as évek végén egy olyan összehasonlító kutatásban, ami a társadalmi igazságosságról szólt, azt a kérdést tettük föl 12 ország reprezentatív mintáján, hogy többek között, hogy érte valamilyen igazságtalanság az életébe, és föl voltak sorolva azok a lehetőségek, ami miatt, és az egyik a neme miatt érte igazságtalanság. És engem nagyon meglepett, hogy a magyar minta messze sokkal kevés, tehát gyakorlatilag elenyésző arányban számoltak be, akár nők, akár férfiak arról, hogy az életük során a nemük miatt valamilyen igazságtalanság érte volna őket. Míg a legnagyobb arányban az amerikai mintában válaszolták az, de minden nyugat-európai részlevő országban sokkal magasabb arányban válaszolták, mint az akkori szocialista országokban. Erre lehetne az a magyarázat, hogy az akkori szocialista országokban nem volt nemek szerinti megkülönböztetés vagy hátrány, de lehetne az is a magyarázat, hogy nem tudatosulnak ezek a hátrányok. És elkezdtem azt vizsgálni, az én korosztályomban elsősorban, de aztán egy összehasonlító munkában fiatal, tehát a lányaim generációjának a korosztályában is az, hogy vajon mennyire tudatos az, mennyire élik meg a mai magyar társadalomban élő nők és férfiak, speciál ezek a kutatások nőkre irányultak, az, hogy vannak különbségek, hátrányos különbségek, és ebben nem csak a tudomány az élő, ez egy nagyon szűk terület, de itt vannak sokkal kézzelfoghatóbb dolgok, mint amilyen a presztízs, a pozíció, a pénz, a hatalomhoz való hozzáférés, a médiabeli megjelenés, de csupa olyan mindenki számára nagyon fontos dolog, amiben borzasztó nagy mértékben mérhető a különbség a férfiak és nők között. Mostan direkt nem az elméletekre mentem rá, hanem arra a mindennapi gyakorlatra, amiben benne élünk, és amiben nem lehet nem észrevenni ezeket a ordító hatalmas különbségeket, miközben látszólag sokan beletörődnek, de úgy tűnik, hogy azért nem mindenki törődik bele, és úgy tűnik, hogy éppen a társadalmi nemek kutatása, vagy éppen a feminizmus Magyarországról való beérkezése egy kicsit felnyitotta a szemeket, és van valami rácsodálkozás, vagy felháborodás, vagy tiltakozás az ellen, hogy ez így legyen, és hogy ez így legyen természetes.
Most nyilván definiálni kéne a fogalmakat, de nincs időnk. Tehát mit értünk azon, hogy sérelmi politika? Mert én azt gondolom, hogy az nem sérelmi politika, amikor a tudományos megismerő tevékenység hatalmi mechanizmusaira próbálnak reflektálni, és figyelveszük azokat az aláfölé rendeltségi viszonyokat, amely az ismeretek, a tudás megteremlésében szerepet játszik, és amelyben, igen, a nő számos egyéb elnyomott csoport mellett rendszeresen hátrányos helyzetben részesül. Tehát ha a megismerést gazdagítjuk ezzel a szemponttal, akkor nem gondolom azt, hogy ez sérelmi politikának volna nevezhető. És még egy megjegyzés, én azt mindig az előadásaim, az elsősöknek tartott előadásaim elején szoktam elmondani, ez most nem hangzott el, ezért elnézést, de most ismét megemlítem, hogy a feminizmusról, mint olyanról sem volna szabad beszélnünk, hanem többes számot kéne használnunk, mert hogy rengetegféle feminizmus van, itt többen bologatnak, akik ezzel a témával foglalkoznak, és ebben tulajdonképpen az az evidencia van benne, amit te is említettél, hogy ezek a kategóriák, amiket mi használunk férfiról, mondhatnánk hegemon maszkulinitást, mondhatnánk a libido dominandi alapján beleszkedett társadalmi struktúrákat, stb. Segédfogalmakat használunk, tudjuk, hogy mit értünk rajta, de ezeket nyilván a különböző kutatók a mélyreásó, részletes kutatás kontextusában használják értelmesen, csak mondjuk most arról volna érdemes beszélnünk, hogy mondok egy példát, ami valamennyiük életében jelentős, hogy mondjuk a szexualitásban milyen dominancia viszonyok vannak, és ez hogy alakul, akár a hetero, akár a nem hetero szexuális viszony hatalmi összetevője, és ez hogyan alakult kultúrkörökként, korokként, és akkor talán valamelyre juthatunk, hogy a munkaerő piaci viszonyatokról, és így tovább, és így tovább. Tehát egy csomó olyan legitim téma van, amelyek a mi tudományterületünknek köszönhetően kerültek előtérbe. Jó, leállok. Mert
szerintem most jött el az a pillanat, hogy szeretnénk bevonni önöket is, és kérdést, megjegyzést. A hölgyök.
Nagyon érdekes filmet láttam, hogy a Vagán Televízióban Kínában van egy kisebb népcsoport, ahol a nők vezetik a teljes háztartást, és minden.
Hát a mikrofonban egy esetben, bocsánat, én nem kapcsoltam.
Szóval egy Magyar Televízióban láttam egy filmet, egy kínai kisebb népcsoport, ahol a nők végeznek az életet a világon mindent a háztartás körül, és tulajdonképpen a férfiak csak a széttevéssel látogatják meg a nőket. Ez az egyik észrevétel bizonyára tetszenek ismerni ezt a filmet. A másik az, hogy a Svédországban, ahol már régóta meg ez a feminista mozgalom, stb. A férfiak, az apák otthon maradtak a gyermekekkel, igen nagy számban. És meg is lett az eredménye, ki kellett őket időről időre szabadítani az asszony szerepből, a férfiakat, mert egész egyszerűen megjött az eredménye, hogy megváltozott a személyiségük. És akkor kivonulnak, fát vágnak, fűrészelnek, stb. Nem erőltetnék a férfiak, népjegyeik és a nők férfiak. Egy megjegyzés, egy férfi igazán akkor férfi, hogyha a nő megerősíti ebben. és egy nő is akkor jön igazán, hogyha a férfi megerősíti ebben, szerintem.
Tessék, önmenetot.
Tudod, hogy átvegyem a barakatot küldetje?
Inkább hát, talán, ha nem bánja, akkor hogy lássuk.
Szóval nekem is adjukat eszembe, hogy nagyon érdekes tényleg ez a biológiai meg társadalmi nem probléma is egy részről. Másrészt meg a hernedimikus felületet, hogy a tök ember lehet visszamenni, és ott már bizonyos dolgokat nem lehet megváltoztatni. És erre egy olyan példa jutott eszembe, én a nők és a hadsereg kérdésével foglalkozom, és ezzel kapcsolatban nagyon érdekes irodalmakat ismerek. Most nem olyan régen felfedezték például, hogy a Dél-Oroszországban az amazonok területének tulajdonított területen, nomád törzsekben harcias nőcsoportok éltek, tehát a régészek találtak ilyen sírokat. Ami azért érdekes, mert egyrésztről kiderítették, hogy nyilvánvalóan a biológiai meghatározottság alapján ezek a nők, ezek azért voltak harcos nők, mert a férfiak időnként elmentek, és meg kellett védeni magukat, meg a gyerekeiket, de ugyanúgy megtanultak harcolni, mint ahogy a férfiak, és a férfiak ugyanolyan módon elismerték ezeknek a nőknek a harci tevékenységét, mint esetlegesen a magukét. Tehát ez mutatja, hogy van persze természetesen biológiai meghatározottság, de azért a társadalmi nemek azok mindenkorban különbözőképpen konstruáltak. És nagyon érdekes, mert most nem tudok itt időhiányában belemenni, hogy minden korszakban voltak harcoló nők, és hogy ezt mennyire elhallgatta ugye a 19. század utáni szakirodalom, és milyen érdekes, ahogy ezt most ki lehet így a múltra megmenően bontani.
Köszönöm szépen. Valaki parancsolja?
Én olyan gyerekekkel foglalkozom, akinek a szüleik elváltak, vagy özvegyek, és ők a Nemzetközi Kéthoffi Egyesületi. És az lenne a kérdésem, hogy idáig a férfiről és a nőről, mint építő kockáról, aki hát univerzálisabb eltöbb, tehát ilyen szerepet, olyan szerepet, esett szó. De a családi szerepekről, vajon végülis a gyerekneveléssel kapcsolatosan vannak-e kutatások, éppen a családszociológus a közös nem így válja, aki közéten ő, hogy erről lehetne hallani valamit, mert igazából az nevel családot, mondja egy francia közmondás, aki lányt nevel. Tehát tulajdonképpen a lányokat másképp kell nevelni, mint a fiúkat. Ezen a kérdésem, hogy erről hallhatnánk-e néhány szót. Köszönöm szépen.
Köszönjük. Akkor van még, aki kérdezni, hozzászólni szeretnék? Akkor röviden akartok reflektálni rá?
Nekem van egy.
Hát mostanában nem foglalkozom családszociológiai kutatásokkal, de valóban 10 évvel keresztül körülbelül ezt csináltam. Az egyik témám például a mostoha családok, vagyis az újraházasodással keletkező családokat vizsgálta, és tulajdonképpen ezen keresztül és áttételesen magukat a családi szerepeknek a konstrukcióját, ez a mai estének ez a ügyletet a kulcs szava. Nem tudom, hogy mire kíváncsi, hogy mit tudnék most itt röviden ezekről elmondani. Annyit mondanék csak, hogy a családi...
Vannak
ilyen kutatások is, hogy a családi szerepek is változóak. Azt hiszem, hogy ezt tudom.
Rengeteg kutatások van.
Nem, de most már sajnos már csak arra időn, ha még valaki szeretne...
Hallottak-e az ideális családról? Ez a kérdésem még. Lenyszer, és válaszolja.
Mindenkinek más az ideális család.
Tudnék, a család élettanban ez egy etalon, olyan, mint az egy méter. Köszönöm szépen. Kár, hogy nem ismeri. Így könnyű lehet biztos mérni, hogyha nem tudom a méter. Talán méterről van szó.
Én egy szót szeretnék szólni arról, hogy szóval ez, hogy a kollégák instrumentálisan fogják fel a kutatásokat, és tényleg észlelt egyenlőtlenségeket próbálnak először is felfedezni, tudatosítani, és aztán esetleg megszüntetni. Ez teljesen rendben van, persze, hát mindenki ezt csinálja. A tudomány azért van, hogy használjon. Csak itt arra szeretnék én egészen röviden figyelmeztetni, hogy nem ritka az sem, hogy már az észlelt egyenlőtlenség sem stimmel. Például ezt rutinszerűen mondjuk, hogy a nő azonos munkáért Magyarországon 30%-kal kevesebbet kap, mint a férfi. Galassi Péter 2002-ben kimutatta, hogy nem igaz. nem igaz. Ha órában, munkaórában, órabérben nézzük a dolgot, nem igaz. Ha havi bérben nézzük, akkor lehet, hogy igaz. A háttere ennek az, hogy a nők általában kevesebb időt töltenek munkahelyükön, mint a férfiak. Rész munka egyébként.
Fizetetlen munkaerőként dolgoznak otthon, egyébként az időmérlek kutatások szerint jóval meghaladva a munkaórában
a férfiak munkaórája. Azután például azt is szoktuk...
Kéne belekezdeni, az a baj, hogy ne járjunk.
Igen, igen.
Szerintem csak a kérdésekre kéne még esetleg, ha valaki...
Nem, amit itt a kolléganő mondott, hogy vannak társadalmak, harcosak, másik kolléganő is. Itt van például egy nagyon gyakori példa, hogy a nők között is a legelnyomottabb a prostituált. Én olyan kutatásokat ismerek, hogy a prostituáltak hihetetlen fölénnyel és felsőbbséggel beszélnek a férfi klienseikről, és ez nem biztos, hogy itt ezek a automatikus dolgok, hogy a prostituált az van a legalján. Nem biztos. Amellett még a feminista jogvédelem, le vagyok kapcsolva? Még nem. Az például abban nagyon nagy kárt tett éppen a nőknek, hogy ezt a legfontosabb érvet, ami a női egyenjogúság, felsőbbrendűség mellett szólna, hogy képes reprodukálni, ezt besározta. Úgyhogy én úgy látom...
Sajnos, tényleg muszáj befejezni. Megesküdtem a férfiakat, hogy elmesélj
két mondatot,
szót, és akkor...
Egy lesz, ha megpróbál egy mondatba összesülteni. Azt hiszem, hogy nem a prostituált van a legelnyomottabb szerepben, hanem talán a igencsak pénztelen, tehát rossz anyagi körülmények között élő, tehát rossz anyagi körülmények között létező családban az a nő van a legrosszabb helyzetben, ahol a férje talán a tesztoszteron túltengése miatt nem csak őt veri rendszeresen, hanem a gyerekeit is veri rendszeresen, és ahol a nőnek sem az anyagi, tehát egzisztenciális, sem a környezete miatt se család nem segít, se semmi, tehát egyszerűen még csak lehetősége sincs arról, hogy kikerüljön egy ilyen környezetbe. Azt hiszem, hogy ez a típusú nő van a leginkább elnyomott helyzetben, és nem a prostituált.
Nagyon szépen köszönöm. Folytatja mindenki egymással, meg egymás között ezt a beszélgetést. Biztos vagyok benne kint, de megígértem, hogy félkor befejezzük. Nagyon köszönjük, hogy eljöttek és a résztvevőknek. Köszönöm szépen.